A mi segítségünk és közösségünk az Úrban van, teremtő, megváltó és megszentelő Istenünkben, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy megtalálásunkról énekelhettünk, és ez valóban életünk legfontosabb eseménye, amit a tudatunkkal közölsz, hogy te nem hagytad abba a keresést, és nincs az a tőled elrejtőzkedhető élet, akit te ne kínálnál meg, a benned való örvendezés örök életének csodájával. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert úgy, ahogy az énekben is mondtuk, hogy sokféleképpen tapasztaljuk az örömöt, de csak te benned és te veled tudunk igazán örvendezni. Amikor szinte már összemosódik, szinte már nem lehet külön választani, hogy mi is a különbség a között, hogy én övé, azaz a tied, és te pedig az enyém vagy, azaz a miénk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ma este azokat szólítsad, különösképpen is, akiknek az a terhük, hogy a te házadban vannak, hamis biztonságérzetben, a vagyon többségének a birtokosai, csak éppen örülni nem tudnak a te ünnepeden, megtérő fiaid fölött. Irgalmazz, Urunk, hogy megtérjünk a vallásosság, a látszathit, a benned való megbotránkozások hosszú sorából, mert ha te bűnösöket fogadsz magadhoz, és még velük is eszel, azaz megosztod teljességgel a te életközösségedet, akkor nekünk ez csak örömöt jelenthet. Még akkor is, ha se önmagunkra nézve, se a mellettünk levő testvére nézve nem értjük a te logikádat, a te szentséged szerelmét, hogy éppen bennünket, engemet, őt választottad te ki. Köszönjük, hogy e fölött van a te élő szereteted logikája, és ezt nem lehet csak elfogadni. Nincs ennek semmi emberi nyitja, de milyen jó, hogy elfogadhatjuk azt. Könyörülj meg azokon, akik csak egy lépésre vannak te tőled, de ezt a lépést még soha nem tudták megtenni, mert nem engedték be a szívükbe hívó szódat, és az örömünnepből kimaradtak mindeddig. Hisszük, Urunk, hogy történhet ilyen csoda, hogy az atyának a másik fiát is hitelesen tudod megszólítani, úgy, ahogy te atyai szívedből szólasz hozzánk. Ámen. Testvéreim, a negyedik tanúságtétel hangozzék el az Úrigéje alapján. A Lukács írása szerinti evangélium 15. részéből az első két verset, majd a 25-től 32-ig terjedő szakaszt olvasom. Így szól az Úr. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágtad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Legyen áldott az Úr neve, hogy ez a történet imigyen folytatódik, hogy az atyának nem csak az egyik fiára, hanem a másikra is gondja lehet és kell is legyen. Hisz egyformán kedves mindkettő, amikor a kisebbik kikérte a reá eső részt, az egyharmadot, mint másodszülöttnek anyját, a kétharmadot ugyanannak az örökösödési folyamatnak következtében megkapja a nagyobbik. Csak ő hallgat és otthon marad. Egyértelműen gyávasága indokolja a döntést, nem a szeretete. Nagyon sokan azok közül, akik az atya házában vannak, és most senki ne bántódjon meg, de kérem mindenki vegye magára, akinek szól az üzenet, akik a képmutatás magas farizeusi iskoláját járják, tanulják, vagy írástudóként a maguk biztonságos elefántcsont tornyába bezárt írástudói tevékenységet folytatva csak annyit tudnak az atyáról, amennyit Jézus fele a kortársak közül némelyek mondanak, hogy bűnös, mert bűnösöket fogad. Eszük ágában se jut, hogy esetleg a bűnösök tisztulnának meg az ő jelenlétében. Erről nem lehet szó. Bűnös, mert bűnösöket fogad, de ami a legszörnyűbb, még együtt eszik velük, azaz megosztja az élet forrásának közösségét. Ugyanazt a táplálékot eszi, megkínálja őket. Ebben a csodálatos asztalterítésben ott van az ő mentő szeretetének felkínált gazdagsága. Akivel együtt eszek, akivel együtt tudok lenni, az nem lehet közömbös számomra. Az nagyon fontos. Annak az életformája, az életvitele, az egész lénye döntően fontos. Jézusnak azt hányják a szemére, és ezt teszi őt szalonképtelenné ezek előtt, az írástudók és farizeusok előtt, hogy az a bűne, hogy miért viszonyul ilyen közvetlen szeretet közössége ingerlő módon azok felé, akiket ki kellene vetni, akik a nép szégyene és gyalázata. A templomos embernek a legtöbb esetben, aki nem jut el az élő közösségig az atyával, hanem mindig megmarad egy bizonyos tisztes tudósi vagy gőgös, öntelt távolságban tőle, igen gyakran jut ilyen véleményre. Ez bűnösöket fogad magához. És ez akkor sül ki, testvéreim, és itt jön a tulajdonképpeni erőpróba minden ember életében, hogy hogy viszonyul az Isten öröméhez, nem az Isten puszta lényéhez, hogy van Isten, meg nincs Isten, vagy nincs Isten. Még csak nem is ahhoz, hogy ő mit tesz elemi szinten, hanem amikor az ő üdvözítő szeretetének a végső célja, az öröm megvalósul, ahhoz, hogy viszonyul. A nagyobbik testvér halál fáradtan érkezik, és hallja az összhangot, a harmóniát. Hallja, hogy az atyai házban az eddigi néma csend, a kemény, fájdalmas csend, az elsiratott, tékozló útra tért testvére fölötti gyászos csend most meghalt, most a harmónia hangja tölti be a házat. Nem csak a zenészek csodálatos játékában lehetne gyönyörködni, de még táncolnak is, igazi mulatság van. Önfelett öröm valaki fölött. Azonnal érdeklődik, milyen objektív tud lenni a szolga rövid és tartalmas bizonyságtétele. Azt mondja,
A testvéred jött meg, és apád levágta a hízott borjut, mivel egészségben visszakapta őt. Objektív, rövid tudósítás. Ez történt. Helyre állt a család egysége. A te testvéred jött vissza, az apád örül azon, hogy visszakapta, most rajtad lenne a sor, hogy örülj te is vele együtt.
Nagyon sokszor az ember csak addig jut el, ahogy ez a nagyobbik testvér. És ez nagyon fájó, hogy a testvérében, a kisebbikben csak az első testvér viszonyulásban, gyilkossággá torzult viszonyulásban tud gondolkozni. Ugye Káin megöli az ő Lehelet nevű testvérét. Számára csak egy Lehelet, egy senki, egy vékony kis Lehelet, akitől könnyen megszabadul. Hogy pont az ő áldozatát fogadja a mindenható? Miért nem az ő hála áldozatára emlékeztető áldozati formát? Miért a véres áldozatra, az élet teljes odaadására figyelmeztető áldozat kedves a mindenhatónak? Nem tudja elfogadni azt, hogy először talán neki is ezt kellene bemutatnia. Ugyanígy van a nagyobbik testvér is. Nagyon kapóra jön neki, amikor a kisebbik kikéri a ráeső részt. Úgy érzi, hogy valahogy megfogalmaz egy közös igazságot, eljött a váltás ideje, ő otthon marad, csendben gyarapítja a kétharmad vagyonrészt, hogy majd amikor átveszi valósággal fölötti a hatalmat, akkor azt tegyen, ami tetszik. Úgy menedzselje, úgy forgassa, hogy neki tetszik. Az atya halott, hisz halottnak nyilvánította magát az adakozás az öröklés pillanatában, akkor legyen halott. Még hogy úgy viselkedjen egy halott, mint egy élő, hogy visszafogadja a testvért, akiről azt mondja, hogy meghalt és feltámadott. Micsoda igazságtalanság. Hogy beleszóljon abba, hogy ő az ő vagyonával a kétharmad megkapott résszel és azóta még szaporított résszel mit kezd? Micsoda igazságtalanság. Messze megfeledkezik arról, hogy az atyától kapta a vagyont. Így tehát az a vagyon, amivel rendelkezik, az úgy az övé, hogy mindenek előtt az atyáé volt. És ha most ad belőle valamit az atya, azt ő nem veszteségként kellene elkönyvelje, hanem az öröm mindent megérő, gazdag, csodálatos áldott lehetőségét kellene benne lássa. A helyre állított családnak az örömét, hogy egy családtaggal több van idehaza. Itthon van az öcs is. Nem beszélve abban a társadalomban, ahol a kétkezű munkát nagyon is meg kellett figyelni, meg kellett becsülni. Egy munkással több a családi vagyon megmunkálásának az állaga. Tehát mindenképpen nyeresség. Egy ingyen munkaerőt is nyer, ha így tetszik. Még értelem szerint is rossz a döntés. Örülni kellene, hogy kap egy ingyen munkást a testvérében. Mert az már megkapta a rá első részt, tehát az nem fog még egyszer örökölni. Így. Na de hát ő nem tud erre gondolni, mert elborítja, véresen elborítja szemét az, hogy veszteség. Számára a nyereség a veszteség. A visszanyert testvér mindig veszteség. Nagyon sokszor a templomba járó emberek, ezt nem akarom mondani, hogy általánosan, de addig, amíg nincs megújulás az életünknek, bizony így van. Az Istennel való viszonyt is nem tudjuk másként elképzelni, csak mint megfizetett viszonyt, adok-kapok alapon, mint a piacon. És hogyha Isten tesz valamit, akkor én azt feltétlenül valahogy meg kell vásároljam. Ha nem előtte, utána. Valamit kell adjak. Valami jótéteményt, valami emberi cselekvést, valami imádságot, valami kis buzgóságot. A nagyobbik testvér ebbe a csapdába vergődik. Úgy tékozol, hogy nem látható módon, de annál valóságosabban. Tulajdonképpen nem él az atyai házban. Csak a maga elképzeléseinek elefántcsontornyában él. Hogy majd mit fog kezdeni a vagyonrésze. Ezt a maga álmát, ezt a maga elképzelt birodalmát töri meg az atya szeretetének, a cselekvő szeretetének a szolgálata, ahogy megnyitja a házat, mert megnyitott előzőleg a szívét is. Visszafogadja, örökbe fogadja a kisebbiket, és most ott van, hogy a nagyobbik indult el a lázadás, a tékozlás, a visszautasítás útján. Ezért az atya kilép az örvendezés házából, ott hagyja az örömöt, mert a nagyobbik nélkül sem lesz örvendezése teljes. Ő mind a két fiát várja haza, és mindkettővel együtt akar örvendezni. A visszaállított szülői családi viszony fölött, hogy az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Beszeretni a nagyobbik felé is gyakorolni az ő atyai bocsánatát. De szeretné ebben a nagyon különös, leleplezett, gonosz helyzetben a nagyobbik fiától is hallani azt, amit a kisebbiktől. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Mert amikor a testvért halottnak akartam tudni továbbra, és azt követően is, hogy te megelevenítetted szereteteddel, tulajdonképpen vétkeztem. Testvérgyilkossá lettem, amikor nem hittem el, hogy te ilyen hatalommal rendelkezel, hogy a szeretet így vissza tud állítani, így fel tud támasztani valakit. A tenkei templomba történt meg egyszer, hogy a szemem láttára, hát sajnos egyik családtag, nem közvetlenül, de egy távolabbi családtag, megkésve érkezett, és mindjárt előre vágtatott az első padhoz, és mivel az ő szokott helyén hárman is ültek, hát egyszerűen ment az istentisztelet, már javába szólt az ige, ő szó szerint felállította őket, hogy az ő helyére hát hogy ülhetnek oda. Hát én kis hián hozzáhajítottam a Bibliát. Hát ezt nem lehet kibírni. Amikor valaki végre odajön, adott azt a három nőszemét, nem is láttam a templomban, az biztos. Ez egy olyan ellenprédikáció volt, hogy mind hozhattam volna én a csillagokat az égről, és Ábrahám ősatyának a kebelén jöhettem volna akár, akkor se biztos, hogy azok gyógyultak volna ettől a traumától. Hogy az atya házában, amikor ő végre rászánja magát, még csak nem is az utolsó padba ül, hanem az elsőbe vagy másodikba, és jön valaki, aki méghozzá meg is késik, és ezzel a pöffeszkedő magatartással csinál magának helyet, amikor a bitemplomunkban legalább ennyi üres hely van, mint itt most, hanem háromszor ennyi, nem tud egy méterrel odébb ülni. Miért? Mert nem érzékeli a testvér feletti örömöt. Itt az lett volna az egyetlen helyes magatartás, hogy leül, ahova leül, és mikor kifele indul ez a három nő személy, akkor oda megy hozzájuk, és megköszöni, hogy jöttek. És azt mondaná, hogy legközelebb úgy üljetek már, testvérem, hogy nekem is legyen itt egy helyem. De olyan jó, hogy jöttetek. Még jobban éreztem magam, hogy itt vagytok. De máskor veletek akarok ülni. Csak ennyiről lett volna szó ebben a helyzetben. És döntő lett volna az ő magatartása, a szeretet nyelvén között kitette volna azt, hogy hát ott lenne a helyem, hát most engedjétek már, hogy a megszokott helyemre beüljek. De hogyha soha nem ült volna megszokott helyére, akkor is az Isten házában minden hely egyformán áldott, és minden helyen egyformán megérinthet az élő, szerető, életmentő Isten. Miért kellett ezt így csinálni? Mert ő a nagyobbik fiúnak a magatartásával duzzogott, és fájt neki, hogy ezek, akik most végre betévedtek, vagy beérkeztek az atya házába, ezek az ő helyén vannak. Miért nem állt elő a nagyobbik testvér azzal, hogy barátaimmal együtt vágj le már egy kecskegidát? Szeretnék egyet velük mulatni. szeretném kellemesen jól érezni magamat, megvendégelni őket. Hogy nem ismerte az atyát, hogy az atya vágya, hogy az ő gyermekét megörvendeztesse? Ennyire nem ismerte volna azt, akinek az öröksége sajátos részét örökli? Ennyire nem hasonlított rá? A kisebbik hasonlított az apjára, nem? Hisz hazavágyott az atyai házhoz. Ennyire nem értette volna, hogy a béresek is, a béresekig elmenőleg, az atyai ház légköre a döntő, és nem az ő kétharmad örökölt vagyonrésze. Ennyire eltékozolta volna a kapcsolatot, amit épp úgy örökölt, mint a kisebbik, az atyához való kapcsolatot? Ennyire ne értette volna, hogy az atyai ház öröme fontosabb a leltározható javainál? Hogy a kapcsolati tőke az igazi nyereség, amit az ő atyától kapott, a mennyei atyától kapott kapcsolati tőkénk az igazi gazdagságunk. Hogy állunk ezzel, drága templomjáró testvéreim? Eltékozoljuk? Vagy az Úr kegyelme szerint halljuk, és őszinte bűnbánattal beismerjük, hogy sokszor eltékozoltuk már, de most úgy szeretnénk bejutni az atyai házba. Most úgy szeretnénk, hogyha a mi szerény hangunk is ott lenne, az éneklők, a mi botlábú, botladozó táncunk is ott lenne a táncolók örömében. A tékozló fiú bátyja a történet szerint nem akar bemenni. Az édesapa megfogalmazza az ő bánatának alapját, miszerint az ő fiának a helyzete teljességgel indokoltá tenné az örömöt, az elmaradt örömöt. Ennek az örömnek, és ezt még egyszer mondom, különösképpen templomba járó testvéreimnek, bibliaolvasó testvéreimnek, az Úr lelke által vezetett jó cselekedetekben is buzgolkodó testvéreinek különösen is mondom, nem a teljesítményünk, nem az Isten iránti viszonyulásunk a döntő, hanem egyszerűen az, hogy ő azt mondta, hogy ő mindenkor velünk van, úgy, ahogy Jézus Krisztus is mennybe menetel előtt ez az utolsó mondat, hogy én mindenkor ti veletek leszek a világ végezetéig. És azt is hozzátette, hogy mindenem a tied. Azaz olyan birtokolt gazdagság tulajdonosa vagy, amiben nem lehetsz szűkmarkú, nem lehetsz önző, nem gondolhatsz kevesebbre, mint az atyai ház öröme. És hogyha csak magadra gondolsz, meg a csak a nyereségedre, akkor mindent elveszítesz. Mert nem nyered meg az atyai ház légkörét, a szeretetteljes öröm ünnepet soha nem ismered meg. És az a gazdagság, amely nem okoz örömöt, amely nem az Isten dicsőségére szolgál, az a gazdagság mennél inkább megmarad, tönkre megy bele az ember. A 20 év alatt, most már édes tova, hogy tenként szolgálok, 72 olyan családnak az utolsó sarját temettem el. 72, testvérem, az azért már önmagában egy gyülekezet, ahol az utolsó sarj halt ki a családból. Ahol a behúzott kapu, a gyászmenet után behúzott kapun, már a mi nyelvünkön, a mi felekezetünk szerint, Isten tiszteleten, emberi látás szerint soha nem fognak szólni. Nem fog szólni az igei tanítás. Persze az emberi társadalomban nincs légüres tér, ezt valaki elfoglalja, csak hát nem mindegy éppenséggel, hogy normálisan egy következő láncszemben egy családi örökség folytatódik, vagy valahol az ítélet szele érződik ebben a nagy lepusztulásban.
És ennek egyetlen magyarázata az, hogy adott esetben egy erős politikai, történelmi, társadalmi trauma következményében, gondolok itt a trianoni helyzetre, és azt követően, hogy 40 és 44 között Tenke nem észak, hanem Dél-Erdélyhez kerül, bizonyos politikai megfontolások szerint, az ottani közösségben elterjed, különösen a II. Világháború után az a nézet, hogy minek hagyjak én rabszolgát a többségének. És akkor jobb, hogyha egy gyerek sincs, vagy esetleg egy. Ezt az öncsonkító, önpusztító, öngyalázó magatartást, ezt az önző beszűkülést Isten még mindig nagyon kegyelmesen kezelte. Hisz megtörténhetett volna, hogy 10 év alatt kipusztul az egész gyülekezet. Persze vannak kivételek, és Istennek legyen hála, nem mindenki gondolkozott és gondolkozik így. De magát, az egésznek a magatartását, ezt az önző, az atyai ház öröméhez, légköréhez, szeretetéhez, szolgálatához való viszonyulásnak, ezt az önző, borzalmas magatartását nem tudom elhallgatni. Igenis, Isten részleges ítélete követi. Mert nem ez kellett volna történjen. Mindenütt, ahol az Úr lelke munkálkodik, ott a testvér fölötti öröm, aki visszakerülhet az atya örömébe, és így a testvér örömébe is, gazdagítja a közösséget. Reális életcélt ad. Lehet a történelmi perspektíva, nem tudom milyen hatalmas. Sőt, az is lehet, hogy nincs mindenütt egészen világos, éles, határozott látása az üdvösségnek. De nézzétek meg, nem tudom elhallgatni, mert elcsordul a nyálam, amikor azt olvasom, hogy Koszovót, az ősi szerb tartományt, az albánok teleszülik, és egy wilsoni alapokon nyugvó társadalmi döntés alapján, előbb vagy utóbb, nem kérdés, hogy hova fog tartozni. Ha soha nem lesz belőle albán terület, akkor is az albánok elsöprő számbeli többsége meghatározó lesz a területe. Persze azt mondhatjátok, hogy jó, de az ember mégse ilyen gazdasági meg számbeli alapok szerint él, meg hát nem szabad lenne ennek így lennie. Úgy van, és mégis azt mondom, hogy a mi helyzetünkben nagyon sokszor a szeretetlenség erősebb az atyafi iránti szeretetnél, és ennek megvan a gyászos következménye. Az atyai ház teljes öröme megtörik, mert az hiányzik onnan, aki leginkább kellene örüljön, az atyával együtt, a nagyobbik testvér. És mégis azt kell mondanom, hogy a Szentírás egész üzenetéből, és azon, hogy ez a néhány mondat bevezetővel kezdi Jézus, azaz az evangélium tárja elénk, hogy nem csak farizeusok és írástudók szólják meg, ítélik meg és ítélik el Jézust, hanem az előző versben ott van az is, hogy vámszedők és bűnösök mindnyájan igyekeznek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Miért ne lenne az a reménységünk, ha nincs is tételesen ebbe az ige szakaszba így, hogy előbb-utóbb a kinmaradt, az önmagát kirekesztő nagyobbik olyan szerencsétlennek érzi magát, és felismeri kegyelemből az ő bűnét, hogy azt tudja mondani, hogy nem vagyok különb, mint a vámszedők és a bűnösök. És velük együtt hagyd menjek már ehhez a Jézushoz. Mit tud ez mondani ebbe a reménytelen helyzetbe, ebbe az összeomlásba, ebbe a teljes kilátástalanságba? Hát ha annak az Ábelkének sikerült visszatérni, annak a leheletnek, annak a szerencsétlennek, aki paráznákkal lemésztette fel a ráeső egyharmad vagyonrészt. Ugyanazon az alapon nekem ne sikerülne? Nem lehet le? És ennek a történetnek az a csodája, hogy az atya kimegy elé. Nem csak kiüzen, hogy gyere már be, hát nézd meg, ki jött haza. Ugyanazt az utat teszi meg tulajdonképpen, mint a másik fia elé. Igaz, ezt a nagyobbikat senki nem kövezné meg, mint hazaérkezőt, hisz ő formailag nem bántotta meg a szülő és gyermek közti létező jogi viszonyt. Nem viselkedett förtelmes, megrázó módon a szülővel szembe, megutálva, elvetve azt. Mert ugyebár, aki átkot mondott, vagy szitkot mondott a szülőre, azt meg kellett kövezni. Ő társadalmilag teljesen fedhetetlen, vagyongyarapító, jómódú polgár, aki az illető társadalomnak megbecsült tagjaként élheti az életet. Csak hogy az atya felé bicsaklott meg a viszonya. Eltékozolta a kapcsolatot. Mit kezd vele, ha így marad? Egyetlen útja marad. Ott a kirekesztettségbe. Lássa, hogy felé jön az atya. És fontosabb lesz az atya szava az ő helyzetképénél, amit ő el tud képzelni, hogy az atya tékozló, hisz két kézzel szórja azt, ami már az övé. Éppen ezért jó hallani ennek a történetnek azt az utóhangját is, amit a lélek tovább fogalmaz. Ne mondj le a nagyobbikról se. A nagyobbik is, amikor magát megalázza, akkor felmagasztaltatik. Mindaddig, amíg magát felmagasztalja és tartja valakinek, nagyobbiknak, addig csak a megalázás következhet. De testvéreim, ugyanezt látom a mi népünk, vagy a mi anyaszentegyházunk életében is. A megmaradás útja az, hogy senki legyek, semmi legyek, mert azzá lettem, amennyiben nem mentem haza az atyai ház örömébe. Amennyiben mertem felülbírálni az atya döntését. Amennyiben megöltem a testvért, amikor nem akartam vele kapcsolatba kerülni. Ez egy kapcsolati gyilkosság, testvéreim. Testvér kapcsolati gyilkosság. Semmivel se vagyok hát tülöm nálánál. Lehet, hogy nem bűzlik rajtam a ruha. Nem érzik a disznószag. Nem jövök a vájútól szó szerint, de a vájúból jövök, nem is a vájútól. Moslék lett az életem attól, hogy nem örülök az atyával, hanem a magam elképzelése szerint tékozom a vagyont azzal, hogy semmire nem használom, ami az ő akarata szerinti, ami az ő öröme szerinti. Tékozolni annyit tesz, mint a magam elképzelése szerint bánni mindazzal, amin van. Ez a tékozlás rövid és igei megfogalmazása. A saját elképzelésem szerint bánni azzal, amit kaptam az atyától, és nem az ő örömére, és nem az ő dicsőségére. Ha úgy tetszik, ez a nagyobbik fiú kétszeresen tékozol, mert ő kétszer annyit von a maga hatalma alá, önzően visszatartva azt a szeretet gyakorlásától. Duplán tékozol, de nem csak az anyagi részre nézve, hanem azzal, hogy eltékozolja a kapcsolati rendszert, a testvériség értékét, a szülő-gyermek közti szeretet kapcsolatot is. Azt üzeni az apjának, halottnak nyilvánítottad magad, holtak a holtakkal, maradj halott. Nehogy örülni merj annak, aki megelevenedett. Maradjon ő is halott, a testvér is legyen halott. Akkor vagyok boldog, ha halott az atyám is, és halott a testvérem is. Csak hogy ilyen öröm nincs. Miért nincs? Mert ez egy egyhangú öröm. És Istennél több hangúság, harmónia van. Az eredeti szövegben az van, hogy hallotta a harmóniát, és nem kellett neki. Csak a maga hangja, és annak esetleg a visszhangja. Ezért kellett megbukjon ez a magatartás.
Ezért kell odajusson, hogy felismerje, semmivel se különb az én helyzetem, mint a testvéremé volt. És ha nem bocsát meg az atya, akkor még béresse lehetek a saját házamban. Teljesen ellehetetlenül, emberi viszonyában, Isten felé viszonyában, az önmagamba való bezárkózás, a magunk elképzelésének a keresztül kalapálása hegyen, völgyön, tüzön, vizen át, nem Isten akarata. Abból nem lesz összhang. Az nem a harmónia alapján épül, az az önzésnek a kifejezése.
Ugye ismerjük, testvéreim, hogy milyen csodálatos az atyai ház összhangot munkáló harmóniája, zenéje. Ugye halljuk az atya hívásának mindennél dallamosabb, csodálatos hangját. Ugye megértjük azt, hogy minden a miénk. Mi pedig a Krisztusé, Krisztus pedig az atyáé, mert ha nem így van, akkor semmi sem a miénk. Egy nagyon kedves, néhány év teológiát végzett szembeszomszédom is van ott tenként, aki már szinte pappá szentelés előtt volt, 5 vagy 6 évet járta római katolikus teológiára, és hát eléggé tájékozott Bibliában is, meg történelemben is, meg sok mindenben. És ezt a Feri nevű atyánk fiát én különösen tudom szeretni. És különösen csodálom, hogy Isten milyen türelmes. Mondtam is neki, te Feri, te ha nem akarsz is, elébb-utóbb csak meg fogsz térni. Ez nem azt jelenti, hogy református leszel, nehogy azt hidd, én nem vagyok a felekezeti eskedés híve, de hogy egyszer előbb vagy utóbb meg fogsz térni, tudod miért? Ha az nem valószínű, azt mondja. Én tulajdonképpen azt a templomot szeretem, ahol pohárral harangoznak. Ez elég univerzális templom már olyan értelemben, ahol a pohárral harangoznak. És felével szóval van nekünk néhány meccsünk, meg újra újabb és újabb sorozatok vannak. És úgy fejelte élvezi azt, hogy ő mindig egy ideig elindul, legalábbis formailag az atya felé, hogy na jó van, mondjad már Sanyikám, hogy is van, meg mi is az atya szeretete, meg. És mindig ehhez a történethez jutok, és elmondom neki, hogy ide figyelj, miért nem akarsz te a kisebbik fiú lenni? Hát attól a mocsokból, abból a mélységből, amelyben vagy, hát miért nem akarsz felemelkedni? Az atya hív. Hát nem hallod az összhangot, azt mondja, pont ezt nem hallod. Hogy nekem ott helyem lenne. Én annyit csalódtam papokba, meg nem papokba, meg egyháztanácsba, meg ebbe, meg abba. Egyszerűen nem bírom. Értsd meg! De érdekes módon azért mindig lesi, hogy mikor állok ki az autóval, és jön, és integet, és Sanyikám, csak egy mondat, eszembe jutott valami. Keresi a kapcsolatot. Gebbed bele abba, hogy nincs kapcsolata. És nem akarja meghallani a harmóniát. Biztos, hogy bennem sincs elég harmóniakészség, talán ezért nem hallja. Vagy mégis lenne, csak nem tudom kellően előadni azt, amit az Úrtól kapok, lehet. Bocsásson meg nekem az Úr benne. De egy jó ideje, már 20 éve, mindig ezt a felnőttes, okoskodó, öntelt, gazdag magatartást közben, olyan szegény, hogy mint a templom megere, könnyű adományokból él, de ő mindig meg tudja játszani a nagyobbik fiút. És mindig van valaki, akire felhívja a figyelmemet, hogy ha már ne haragudj, de Sanyikám, hát nem látod, hogy az hogy viselkedik, meg az milyen, meg az hogy mint. Igen, ha csak azt látom, hogy a hazaérkező testvér mennyi nyomorúságot élt meg, míg az atya az ő szerelmének csókjával haza nem szívta, haza nem vezette az atyai házba, hogy elkezdődhessen az örömünnep. Akkor tényleg nem értem meg, hogy mit akar tőlem
és hol van az én megújulásom öröme. De én hiszem azt, hogy előbb vagy utóbb Ferenc, és az ilyen Ferencek a maguk helyében ezt azt tudják mondani, vétkeztem ellened, atyám, és az ég ellen. Pár évvel ezelőtt hallottam, hogy egy viatorbágyra elkeveredő, hajléktalan testvérünk, tehát úgy megérintette az ige. És úgy mondták neki, hogy hát kezdjen új életet, még segíteni is fognak. És az volt a válasza hosszú gondolkozás után, hogy hát még majd meggondolja, mert hát ugyebár nem szeretne veszíteni. A hajléktalan veszteségéről lehetne beszélni, meg kell is, mit veszíthet el, és mit nyerhet, hogyha az atyai ház harmóniája körbefogja és beszereti az atyai házba. De milyen öntelt, nagyobbik, testvérszerű gazdagság tudattal él egy ilyen ember a hót szegénységében is, hogyha azt tudja mondani, hogy még majd meggondolom. És nem kap két kézzel azután, hogy van szabadító, lehet élete, emberi életet élni. Sajnos testvéreim, pont a nagyobbik fiú története is mutat ilyet is, hogy annyira meg lehet szeretni, annyira meg lehet szokni, sőt, annyira meg lehet ideologizálni, meg lehet magyarázni, élvezetessé lehet önmagam szemébe tenni a nyomorúságot, az atyától való távolság elmagányosodásának borzalmát, hogy egyenesen divatos leszek. Ugye? A mai világban ez a magatartás, amikor is ugye, erkölcsileg jó az, ami nekem jó, ezt megfogalmazva féligasságokként itt-ott hangoztatják, vagy aminek én azt mondom, hogy szép az nekem, szép meg tulajdonképpen nem létezik se szép, se jó, se rossz, se csúnya, csak az, ami nekem megfelel. Ez a magatartás, ez az ige szerint soha nem ismeri meg az atya örömét. Soha nem tud hazatalálni. Soha nem tudja megérteni, hogy miért jön elé az atya, és mit akar tőle, amikor elé jön, hogy betessékelje az örömbe. Eleve örömtelenül akar élni. És az örömtelen életre azt mondja, hogy egyetlen élet az örömtelen élet. Márpedig ez nem így van. Legyen áldott az Úr, akire tudjuk, hogy az ő szeretete felül múlja a mi elképzelésünket is. Ezért ez a történet valahol érzelmileg torzóba zárul. Igaz, hogy nincs a nagyobbik fiú ról, mint egy utótörténet, de nem feltétlenül kell úgy végződjön, mint a gazdag ifjúnak a története, hogy megszomorodva ott hagyja Jézust, pedig az ige megkedvelte őt. Folytathatódik úgy is, és már mondtam az előbb, hogy ő lesz a kisebbiknek a szellemi utódja. Észreveszi, hogy ez a kinti magány, ez a különleges, elmagányosodott önzés, ezt fel lehet cserélni a harmóniára, az atyaházának örömére. Kívánom-e ezt az örömöt? Kívánom-e a farizeusi önteltségemet, a vélt vallásos bizonyosságaimat, hagyományőrzésemet, az igéhez való, betűhöz való ragaszkodást, és nem az ige lelkének a gazdagságát, és az újra és újra megbotránkozás örömét, idézőjelbe tettem az utóbbi szót, felcserélni az igazi örömmel, az atyaházának örömünnepével. A jó hír az, hogy elkezdődött a vigasság, és az atya mindkét tékozló fia felé elé megy, hogy mindkettőt besegítse a házba. Az egyiket sikerélménnyel, mondhatnunk emberi fogalmom szerint, teljes örömmel visszavezeti. És mi lesz a második? Ne próbáljuk ki a második esélytelenségét. Amen.